Brazíliába utazunk, persze csak képzeletbe, de ennél sokkal többet volt, nem képzeletben, nem gyakorlatban. Szabadi Klaudia, ő a vendégem. Szerbusz, szép napot neked.
Szerbusz, szép napot neked is, és rossz szép napot a hallgatóknak. Nem, dehogy. Nem csak ahogy így mondtad, hogy Brazília, egyből elöntött a vágy, hogy megint ott legyek.
Egy teljes hónap, vagy egy picivel több is, mint egy hónap. Egy ilyen időt pontosan azért, mert egy könyvet készül Szilni Brazíliáról, ezt nagyon be kell osztani.
Igen.
Volt előtte egy menetterv, hogy ide szeretnék eljutni, azzal szeretnék beszélni, ez a város érdekel, ez a nem tudom milyen természeti táj, vagy valami, és aztán ennek megfelelően próbáltad végigjárni egy hónap alatt Brazíliát, vagy pedig ott voltál is, valami úgyis fog történni.
Na, hát pontosítok, mert nem Brazíliáról írok könyvet, hanem Brazília egyik, hősibb személyiségéről, Ayrton Sennáról. Tehát itt már így leszűkül a kör, hogy
igen,
mely városok.
Igen, ezt említetted múltkor, amikor beszélgettünk, igen. Hogy ez a következő.
Igen, igen, tehát róla írok könyvet, illetve arról az oldaláról, arról az arcáról, arról a Sennáról, amely nem olyan közismert.
Magyarországon, meg a világon.
Sem.
Gondol.
Tehát ahogy végignéztem például Brazíliában is a könyvkínálatot, mert nyilvánvaló, hogy ott is végigjárom a könyvesboltokat, és megkérdezem, hogy mi jelent meg Sennáról, mit adtak ki Sennáról. Uh-huh. Hát látom, hogy gyakorlatilag ugyanazt.
Uh-huh. Tehát mindenki ugyanazt írja meg tulajdonképpen.
Igen, igen, igen. Időről
a központban
időre
a baleset van,
album,
gondolom, és az, ami előtte történt.
A központban az ott a rettenetes tragédia, hát azon kívül meg persze a versenyzői, a sportemberi zsenialitása, ami megkérdőjelezhetetlen, vitathatatlan, hatatlan, valamint az emberi nagyság, ami szintén ugyanaz, és hát az nem, hogy az emléke él olyan, mintha még mindig élne. Uh-huh. De ez majd, hogyha
majd a könyvből ki fog derülni. Igen, de hát erről még természetesen fogunk beszélni, de kikerülhetetlen Brazília, hogy ne írjál róla, hiszen Brazíl volt, bezorított Senna is. Ugye nem lehet egy szemét kiemelni, nem, egy közegből, nem, egy országból, hanem ott az egész országot tulajdonképpen írni kell, és abba kell beletenni azt a személyiséget, aki valóban az egyik legnagyobb ebben a sportban, és hát Brazíliában pedig főképpen.
Igen, igen, igen.
Szóval merre jártál, mit csináltál ott, és hogyan közelítetted meg ezt a kérdést, mármint Senna kérdés Brazílián keresztül?
Hát, hogyha most Brazíliáról mindenek előtt, ami szerintem nagyon-nagyon fontos lehet, nagyon sok tévhitet el kellene oszlatni. Uh-huh. Amelyeknek természetesen van alapjuk, tehát a fegyveres bűnözés, a rablások, hogy a turisták legyenek óvatosak, de nem olyan fokon kell ezt, hogy mondjam, értelmezni, hogy néhányan például annyira félnek kint, hogy nem mer karórát fölvenni, meg tehát ilyen veszély nem fenyeget. Én ezt azért mondhatom el, mert részint tényleg egy hónapot voltam kint, São Paulóban, és egy olyan helyen laktam, nagyon jó kis szállodában laktam, nagyon jó helyen laktam, a városközpontban, de éppen az úgymond tűzfészekben laktam, és hát oda kell figyelni bizonyos szabályokra, tehát ne villogjál iPhone-nal, az egy alapszabály.
És hogyha hívnak az utcán?
Tessék?
És ha hívnak?
Hát akkor fölveszed a telefon, de
értem, szóval ne fotózzál vele.
Ne hívd fel magadra a figyelmet. Tehát próbálj meg beolvadni. Nekem mondjuk nem volt annyira nehéz dolgom ezzel a hajszínnel, meg ugye kicsi vagyok, vékony, tényleg 2 hét után már simán brazilnak néztek. Volt olyan, hogy magyarok. Te tudsz magyarul, így néztek rám. Akkor a másik, hogy ami nekem nagyon-nagyon-nagyon hát hogy is mondjam, olyan szívetmelengető volt, amit nem tapasztaltam, mert azért Brazília tényleg a világ másik fele, hogy közhelyesen szólva. Senki nem kérdezett vissza, hogy amikor kérdezték, hogy honnan jöttem, és mondtam, hogy Magyarországról, egyből mindenki Budapest, és ismered ezt a jelenséget, és ismerik a hallgatók is, hogy hát ennyire messzire sem kell menni ahhoz, hogy ne tudják, és már mondjuk helyette Bukarestet mondjanak, vagy keverjék valamivel. Igen, hogy hol is van az?
Mi az a Ray Dorsey-val fordult elő, hogy good evening Bukarest, mondta itt a kis stadionban annak idején, amik a Mango Jerry itt járt. Na, szóval lényeg a dologban, hogy valóban azért kezelni kell ezeket a híreket, mert ennek idején az jutott rögtön az eszembe, amikor én Amerikában voltam először sok évtizeddel ezelőtt, ne menj az utcára, főleg este ne menjél.
Igen, igen, igen.
És amikor éjjel egy óra, akkor jókedven sétáltam New York utcán, akkor úgy eszembe jutott, hogy mi is van, miért nem szabad, vagy hogy is van ez az egész dolog. Szóval persze komolyan kell venni mindent.
Ezt akartam
mondani,
hogy komolyan kell venni.
Komolyan
persze.
kell venni mindent, de azért nem kell megijedni.
Nem, mert akkor meg nincs értelme az egésznek, akkor minek és nem tudod el? Élvezni, hát persze, hogyha persze. ülsz egy szállodaszobában és rettegsz, akkor nem tudod élvezni. De szóval visszatérve még ezekre az egyéb braziliai jellegzetességekre, illetve tévhitekre, nem tévhitekre. A metró, tehát hiába mondják, nem, a metró az egyik legjobb, legbiztonságosabb és legolcsóbb közlekedési uh-huh. eszköz. Nagyon jól el lehet jutni vele, elképesztő távolságokat meg lehet vele tenni, és hát én São Paulo-ban voltam főleg, tehát uh-huh. az idő nagy részét ott töltöttem, már csak azért is, mert a Senna intézet ott van, és a tapasztalatom azt mutatta, hogy sokkal, de sokkal biztonságosabb, mint taxizni. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon, hát egy mondhatni feledhetetlen élményem. Már a második napon történt, de ezt most adásban nem lőném le ezt a point, mert majd a könyvbe szeretném megírni, hogy miért volt olyan feledhetetlen a taxissal az élmény. Negatív élmény volt egyébként.
És miért váltottál abban a pillanatban metróra? Mondtál egy intézményt, a Senna intézményt. Igen. Akkor lépjünk be a Senna intézménybe. Hogy kerültél oda? Könnyű bemenni, könnyű bekerülni? Mit lehet ott látni? Mekkora? És hát egyáltalán hogyan fogadtak ott téged?
Elképesztően kedvesen. Tehát ez a másik, ami egyébként, hogy ha egy picit, nem tudom mennyi időnk van, de hogy a brazilok iszonyúan kedvesek, tényleg nagyon-nagyon kedvesek, és roppant segítőkészek, és a külföldiekkel, hát a másik, amit el akarok oszlatni tévhitet, szóval igen, oda kell figyelni a biztonságra, tényleg nekem is van kint ismerősöm, aki elmondta, hogy hogyan rabolták ki, mint rabolták ki, de az utcanépe, tehát a buszsofőrtől kezdve mindenki a legsegítőkészebb. Volt olyan, hogy nem engedtek fizetni buszon.
Na menjünk vissza az intézménybe.
Mindjárt megyünk vissza az intézménybe.
Ez nagyjából körbejártuk ezt a kérdést.
Az emberek rendkívül barátságosak és kedvesek, és ez az intézményre is jellemző volt, mégpedig ez abból derült, hogy én ugye levelet írtam előtte, e-mailt uh-huh. írtam nekik, hogy hát
szeretnél menni, és ezért szeretnél jönni.
És belépés, és hát ahogy az ember gondolja, hogy hát elvárható, és nyilvánvaló, hogy így kell nekifutni egy ilyen ügynek. De nem is kaptam választ az e-mailre. Hát mondtam akkor, mint vérbeli újságíró, fogom magam, és oda megyek, mert uh-huh. ha a hegy nem megy, ugye, akkor oda mész, vagy oda megy az ember. Oda mentem, recepció, közöltem, hogy ki vagyok, mi vagyok, és onnantól fogva tényleg szó szerint értették, hogy Claudia, te itt itthon vagy. Akkor jössz, amikor akarsz. Persze ehhez az is kellett, hogy én elmondtam, hogy miért vagyok itt, hogy egyrészt megérkeztem az évente Senna tiszteletére rendezett maratonfutásra, uh-huh. amit az Interlagosban az autópályán hajtunk végre, hogy így fejezzem ki magamat, és az is, hogy lenyűgözte őket egy pillanat alatt, hogy ennyit utaztál ezért, hogy a mi hősünkről írjál egy könyvet.
Nekem az motoszkál a fejembe, és most arra kérlek, hogy erre válaszoljál, hogy mi az, ami motivál téged, és mi az, amit te másképpen tudsz megírni, és mi az a mélyebb hátter adott esetben Sennának, amitől ez a könyv egészen más lesz, mint amilyen könyvek idáig íródtak Sennáról.
Hát ezt megelőzte rengeteg kutatómunka. Rengeteg kutatómunka, amit szó szerint kell értelmezni. Az interneten kutattam, amíg eljutottam olyan ismerőseihez, volt barátnőihez, barátaihoz, kollégáihoz, szerelőihez, akiktől tudtam interjút kérni, és amelyek feltártak olyan kimondhatom, hogy titkokat, amelyeket eddig még senki.
Mások nem kérdezték meg a szerelőket, a barátokat, a barátnőket eddig? Mindenki magától írt?
Lehet, hogy megkérdezték,
írt,
de könyv nem jelent meg a
könyv
témában.
Könyv még nem jelent meg róla.
Sőt, hát egy-két újságcikk nyilvánvalóan, tehát hogyha az interneten találtam és összeraktam összefüggéseket, és abból felállítottam egy kérdéssort, amelyet elküldtem, illetve feltettem ott kint, és kiderültek bizonyos dolgok, jók is, rosszak is, érdekesek, és mindenképpen tovább gondolásra való való dolgok, és most nem akarok ilyen rejtélyes lenni, de tényleg egy könyvnek a poénjait nem lőjük le előre.
Hát igen, de azért a könyvnek időnként nem árt, hogyha egy poénját az ember elmondja, hogy érdekessé tegyük a könyvet. De hát ezt te tudod, mert a te könyved. Szenna intézmény, ez úgy kell elképzelni, mint egy múzeum?
Nem.
Hanem ez egy hivatal, a Szenna?
Ez egy NGO, ez egy non-profit szervezet, aha, amely azért jött létre, ezt még Szenna kezdte
el életében. Nincsenek kiállított tárgyak Szenna életéből, akkor egy picit, picit múzeum is.
Hát olyan értelemben múzeum, hogy persze bemész, és mindenhol Szenna szobrok, sisakok, emléktárgyak, kellékek, autó a vitrínben, tehát rengeteg fényképet csináltam, azok benne lesznek a könyvben. És de az intézményt még ő hozta létre életében, életének utolsó évében, amikor elhatározta, hogy már nem akar csak úgy adakozni, hanem fel akar építeni valamit, és ezt a nővére vitte tovább, a Vivian Szenna. Ezt az egész intézményt, és ez azért van, hogy hát nagyon nagy a szegénység, és a gazdasági helyzet az most tényleg nagyon rossz Brazíliában, újra nagyon rossz, és ami Szennának ugye a küldetése volt, hogy minden az oktatással kezdődik, magyarul a gyerekektől.
Hát persze, az oktatással és az egészség, igen. Hát ez a kettő, ami a legfontosabb a világ minden részén, de hát nem mindenhol jönnek erre rá. Ki volt a legérdekesebb ember, akivel találkoztál, és ki volt az az ember, akivel nagyon akartál találkozni, ugye a tervek alapján, hogy te kint voltál Brazíliában, és lehet, hogy éppen nem is találkoztál le. Szóval ki volt a legizgalmasabb, és kivel volt a legjobb beszélgetni?
A legizgalmasabbat most tényleg nem mondom meg, mert azt a könyvbe szeretném.
Mit mondsz el a könyvedről? Az a könyv, meg fog jelenni egy könyv. Klaudi, ez így nem jó, hidd el nekem. Én gyakorlatból tudom azt, hogy egy-egy poént el kell árulni, nem a legnagyobbat, csak azért, hogy érdekessé tegyünk valamit.
Próbálok válogatni, hát annyi izgalmas van benne, hát hogy akkor próbálok.
Egybe ugorjál bele bátran és okosan, ügyesen.
Van ez az emlékfutás. A 11. volt idén Szenna emlékfutás, és 6000, több mint 6500-an vettünk részt rajta, és szó szerint belefutottam egy magyar hölgybe, aki kint született, már tökéletesen beszél magyarul, és egyszerűen hihetetlen volt, amikor kiderült, hogy gyerekkorában Szenna szomszédja volt, és látta nap mint nap, ahogy ott fölborul a háromkerekű biciklével, és dodzsemezik, és ami még akkor ennyit elárulok, hogy ami még csodálatosabb volt, hogy az édesanyja ennek a magyar hölgynek, az édesanyja segített nekem, és megtaláltuk a Szennának a szülőházát, amit nagyon-nagyon rejtegetnek, ahol 22 évig élt, és akkor ott mindenben szerencsénk
volt. Hát végül is könnyű ott megtalálni, ott mert a hölgy ugye az ott együtt nőtt fel vele, tehát
pontosan,
ő nagyjából tudja, hogy hol volt.
Mindenre emlékezett, tehát meg tudta mutatni nekem azokat a helyeket, amelyek már rég nem úgy néznek ki, mint akkor, amikor még az Ájton ott edzett, de megmutatta azt például, hogy itt futott. És amikor megtaláltuk a szülőházát, ahol 22 évig élt, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert éppen ott volt egy szomszéd, aki bizony ugyanolyan régóta ott élt, és már is volt egy újabb
kapcsolat.
Egy riportalany, aki szemtől szembe. Hát pont a szembe szomszéd, ahogy mondani szokták.
Milyen volt a viszonya a szerelőkkel Szennának?
Jó. Imádták a szerelői is. Nagyon szerették. Nagyon szerették. Annak ellenére,
együtt
hogy...
dolgozott velük, vagy csak követelt?
Együtt.
Mert vannak olyan versenyzők, az ezt csináld, azt csináld, és nem is érdekli őket a dolog.
Nem. Annak ellenére, hogy ez is egy tévhit Szennával kapcsolatban, hogy ugye mivel Isten hívő volt, ő azt hitte, hogy ő nem halhat meg. Nem, ő pontosan tudta, és félt is, és ő nagyon odafigyelt a biztonságra. Nem egyszer, nagyon sokszor. Tehát az emberi részét kutattam, a Forma 1-et sokkal kevésbé, de hát ugye nyilvánvalóan a Forma 1 szabályaival is képben kell lennie az embernek ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon jó könyvet tudjon írni.
Elkerülhetetlen dolog, hogy az ember egy szerelővel beszél, hogy ne kérdezzek rá arra, hogy hogyan látják, mi volt az a hiba, ami a halálesethez vezetett, vagy a súlyos tragédiához. Mert hát ennek nyilván volt valamilyen oka, nem csak a sorsnak a keze volt ebben, hanem valami olyan technikai dolognak kellett történni, ami miatt ez bekövetkezett. Erről mit mondtak a szerelők? Ha most azt mondod, hogy majd olvassuk el a könyvet, akkor elköszönök tőled.
Nem.
Akkor
nem.
Jó.
Nem azt mondom. Azt mondom, hogy egyrészt egy kicsit köszörülöm a torkomat, mert könnyeket látok a szerelők szemébe, uh-huh. mai napig felnőtt uh-huh. férfiak szemébe, hogyha erről van szó, hogyha erről kérdezi az ember őket, és sokféle elmélet volt ezzel kapcsolatban, és a szerelők, hát volt, aki azt mondta, hogy eltört a kormányoszlop, de igazság szerint a baleset után. Tehát ezt tartják a most a...
Tehát a baleset következtében tört el a kormányoszlop.
Igen, igen, nem... mert azt hiszem a National Geographic-on, vagy nem tudom, valahol volt egy film, ahol volt egy olyan feltételezés, hogy a Senna kérte, mert ugye kényelmetlen volt neki már az az autó, neki uh-huh. kényelmetlen volt, és hogy ő kérte, hogy a kormányoszlopot alakítsák át, és hogy az eltört, de nem.
Tehát nem, tulajdonképpen ő tört el a baleset folyamán, hogy hát neki esett
igen,
nagy valószínűség.
Ez egy rettenetesen szerencsétlen baleset volt tényleg. Ez az, amikor, ahogy elmondják, hátborzongató, hogyha 12 centivel lejjebb vagy feljebb találja el, a saját lábán megy vissza a boxba, és káromkodik igen. egyet, hogy megint nem jött össze, mert túl gyorsan mentem. Tehát itt tövig nyomta a féket. Csak túl gyorsan ment bele abba
igen,
a kanyarba.
Igen, nem lehetett fékezni. Mert hát nagyon közel
tehát ez volt. Ez már a fekete doboz megállapítás, hogy tövig nyomta a féket. Tehát tényleg mm-hmm. próbáltak ott, voltak mindenféle elméletek. Hát most a nagyon ilyen összeesküvés elméleteket ne is soroljuk, mert azokat nincs értelme.
Semmi értelme nincsen. Szerintem milyen ember volt a magánéletben? Vidám, jókedvű, zárkózott, mert eléggé zárkózottnak tűnt a versenyeken, nem nagyon nyilatkozott, nem nagyon viccelődött, szóval ő ott volt és végezte a dolgát 100%-kal, de amikor nem ezt tette, akkor milyen volt? Egy vidám, kiegyensúlyozott, vagy akkor is magába forduló ember volt? Mit tudtál meg róla?
A jelzők, amelyeket felsoroltál, ez mind egyben. Tehát ő vidám volt, felszabadult, ugyanakkor nagyon zárkózott is, nagyon kevés embert engedett igazán közel magához, aki az igazi személyiségét ismerte. A magánélete igencsak viharos volt, és nem volt könnyű ember. De nagyon-nagyon nagy tréfamester volt. Tehát minden együtt, amit most elmondtál, tehát egy nagyon-nagyon intelligens, ugyanakkor megvolt benne az a hajlam, ez a polgárpukkasztás, tehát, hogy amit tiltottak, azt csak azért is. Uh-huh. De mindezt valami olyan sármal tudta tenni, hogy lehetetlen volt rá haragudni, de a barátnői elmondása alapján és az élete legnagyobb szerelmének az elmondása alapján azért nem mindig volt könnyű természet, ugyanakkor tudatában volt ennek, hogy amikor ő nem érezte úgy, hogy nyerhet, vagy nem érezte úgy, hogy formában van, vagy tényleg nem nyert, egyszerűen és a saját hibájából, akkor órákra eltűnt, rágódott, tehát nagyon tudott rágódni.
Uh-huh. Tehát egy magába forduló emberé tudott válni.
Magába forduló ember volt, ugyanakkor végtelenül jószívű, nyílt szívű, barátságos, de...
Viharos életet említettél, ugye hát ez gondolom itt a csajokra vonatkozott, meg a magánéletére. Igen. Az azért volt viharos, mert váltott a nőket, nem tudott megállapodni, vagy pedig egyszerre többel is járt adott esetben, hát egy ilyen nagy sztárnál ez előfordulhat.
Hát volt most ilyen pletyka szinten nyilván, amiről nem tudok egészen biztosan nyilatkozni, arról nem akarok. A viharos leginkább számomra azt jelenti, hogy az élete legnagyobb szerelme, akit el is akart venni feleségül, őt nem szerette a családja.
Ami azért, mármint a Sennának a családja.
A Senna családja, igen, a Senna családja nem szerette, és azt a lányt, és ez azért volt számára nyilvánvalóan egy borzasztó érzés, mert neki nagyon jó viszonya volt a családjával. A családja a kezdetektől fogva támogatta a versenyzői karrierjét. Tehát egy borzasztó összetartó család, amiben megérkezik ugye egy hölgy, az imádott fiú szerelme, akit a család egyszerűen nem akart egy mezállianszt. Tehát nem akarták, lehet... hogy rangon alul nősüljön. Szegény. Akkor még ez a lány ismeretlen volt, ma már egy ismert tévés személyiség, és szegény volt, de a Senna szerette. Uh-huh. És hát az volt a családdal összeveszett. Összeveszett ezen a lányon, mert megmondta nekik, hogy ha nem hagyjátok, vagy nem járultok hozzá, vagy nem adjátok áldásotokat, akkor Portugáliába költözöm vele. És ez ilyen összetartó családnál azért ez egy elég nagy törés.
Tehát végül is nem költözött Portugáliában, nem, hanem eleresztette. Ja, ez a halál előtti időszakban volt?
Igen.
Értem. Taxistori, elmondod?
Nem, az a könyvben lesz.
Okay, mikor jelenik meg a könyv?
Hát tavasszal.
Tavasszal.
Igen.
Hány könyvnyi anyagod van?
A Szennáról?
Igen, amiről egy könyvet kell írnod.
Egy könyv lesz, az bőven elég, amennyi
anyagod. De hány anyagod van, amiből gondolom több könyvnyi anyagod van, tehát gyakorlatilag felét nagyjából ki kell hagynod. Ennek megfelelően gondolkozz, hogy hogyan álljon össze a könyv, és ez tavaszig meg kell, hogy történjen.
Nagyon sok anyagom van, és nem hiszem, hogy ki fogok belőle bármit is hagyni. Összetudom úgy olvasztani, és meg tudom úgy írni, hogy ne kelljen kihagyni belőle semmit, mert nem kell kihagyni belőle semmit szinte.
Tavasszal találkozunk
még most
majd.
Is elnézést szavadat, ne feledd, hogy belevágok, éppen tegnap is kaptam egy hosszú levelet a Senna intézetből, egy újabb, egyelőre maradjon köztünk projekttel kapcsolatban, ami még szintén a könyvben lesz benne.
Köszönöm szépen, sok sikert, és hogyha megjelenik a könyv, akkor mi találkozunk és beszélgetünk róla. Szia!
Én is köszönöm, szia!